Benedek köhögött, a mellkasát fájlalta, nem érzett szagokat. Amikor már 3 napja pokoli láza volt, és nehezen lélegzett, hívtam a mentőket. A gyerekek a szüleimnél voltak. Egy barcelonai üzleti tárgyalásról jöttünk haza, szinte könyörgött, hogy velem jöhessen. Ahogy hazaértünk, lerobbant, ő pozitív lett, én negatív. Újra és újra és újra lepattant rólam a vírus. A kezét erősen szorítottam, azt reméltem behúz magával a mentőautóba, hogy egy láthatatlan lepellé válok és ráborulok. Nem tudtam bejutni hozzá, hiába bizonygattam, hogy rám nem veszélyes a vírus, hogy én oltás nélkül is védett vagyok, a szabályokra hivatkoztak, és hogy telefonon érdeklődjek. Az első 2 nap még vele is tudtam beszélni, haza akart jönni. Utána csak hosszan kicsöngött a telefonja, de nem vette fel. 1 nappal később már csak az üzenetrögzítője kapcsolt. Ilyen, amikor elkezdi olvasni az ember a Fukushimai búvár és más novellák című kötetet, persze egy kicsit aggódik, hogy fájni fog, és valóban van, amikor megrendítő, máskor meg humoros, ironikus vagy abszurd mindaz, amit 23 szerző megírt. A telex.hu hetente közölt tárca novellákat, az ezekből készült válogatás szerkesztője Hász János, őt kérdezem most arról, mi minden foglalkoztatta az írókat, és milyen hatása van ennek a könyvnek, amit egyébként még ősszel mutattak be a Margó Irodalmi Fesztiválon.
Alapvetően az volt a cél, hogy a tárca novella az egy olyan műfaj, ami időtálló is valamennyire, de azért az esetek egy részében, ideális esetben ad egy lenyomatot egy korról, arról, amiben élünk, vagy amiből jövünk ki, vagy amiben tartunk bele. És azt szerettem volna, hogy ez a könyv, ez így kicsit, mint egy ilyen borostyánba zárt valóság, hogyha ezt 5 év múlva megnézzük, akkor is, miket is olvastunk így 2021-ben, akkor azért ez egy ilyen szinten adjon egy ilyen reprezentatív mink. Tehát ezért elég sok olyan írás került bele, ami a kor, az év valamilyen eseményéhez, vagy jellegzetességéhez kötődik.
Például a karantén, vagy ez a vírussal terhelt időszak.
Így van, a Covid az több novellában is visszatér. A Mécs Anna egyik írásában, a Szívernőnek, az Én péntek emberem írásában, tehát több helyen a tavaly március 15-i novellánk is a Nemzeti Maszk címmel jelent meg Benedek Szabastól, tehát így van, a Covid az ilyen volt. A címadó novella, és azért a Fukushimai búvár lett, mert ott pedig 2 szál kapcsolódott össze nagyon erősen. Egy a Covid-tól látszólag független, de az elmúlt éveket szintén jelentősen befolyásoló hír a Fukushimai katasztrófa és annak utóélete, egy emberi történet, lett nagyon szépen ráfűzve a Covid-ra. Igen.
Rövid és annyira mellbevágó ezzel indítani, és egyébként gondolkodtam is, hogy amikor fölfűztök egy könyvre való tárcanovellát, akkor eszetekbe jut el, hogy ez így egymás után hogyan hat, mert nyilván nem úgy olvassa az ember, mint ahogyan az online megjelenő írásokat, hanem hogy ezek így besűrűsödnek, és nem csak, hogy látleletet adnak, hanem rengeteg érzést fölhoznak az emberben így együtt.
Eredetileg, amikor kitaláltuk, hogy milyen sorrendben legyenek a novellák, akkor valójában egy nagyon praktikus és egyszerű vezérlője volt. Nem akartunk direkt tematizálni, tehát akkor minden, ami egy picit szűkebben távabban Covid-hoz kötődik például, vagy minden, ami más aktuális eseményekhez kötődik, ott volt ilyen futballmeccses novella, a Pegasus botrány kirobbanás, akkor a Dragomán Gyuri írt egy telefonálós gyerekkori romániai telefonlallgatósat. Nem akartunk ilyen csoportokat csinálni, ezt azt láttuk ki, hogy teljesen demokratikus esemény, hogy a novellák címei alapján csinálunk egy ABC sorrendet, és hogy aztán, amikor ebben a sorrendben elolvastuk ezeket, hát nagyon jó volt azt olvasni. Van benne itt-ott ilyen feszültségoldó, mint a Kis Tibor Noénak az Aldi Hölcsök szépségversenys novellája, kicsit ilyen könnyedebb, de hogy azért alapvetően ez tényleg nagyon súlyos, kemény kérdéseket fogalmaz meg, és kemény jelenségekre mutat rá.
Mondtam is neked, hogy volt egy olyan érzésem, hogy ami nem a közelmúltról, vagy nem a jelenről szól, hanem távolabbi múltról, például ez a hajnyírás.
Egy hajnyírás élet, igen.
Ahol egy nagypapáról van szó, aki 5 évre eltűnik a háborúban, vagy hát utána fogságban, és hogy várja vissza a családja, szóval azt most olvasni, megrendítő, vagy akár a te történeted, ugye az édesapáddal való kapcsolatról. Generációs kérdések is felmerülnek, azt akartam mondani, és ezzel is nagyon érdekes szembesülni.
Abszolút generációs kérdés. Is fölmerek, illetve nem csak a méhesnek a hajnyírás élete, hanem a Bán Zsófiának a búgócsigája, ami pedig ugye egy világháborús budapesti borgalmat hoz elénk, vagy tár elénk. Az a cím, hogy búgócsiga, de valójában a cím az nagyon finoman nem tartalmaz azt, hogy ez a 12. kerületi zsidók elleni tehát amikor a nyilas, magyar nyilasok, tehát nem hárítható módon, hogy itt németek hurcoltak el zsidókat, hanem a magyar nyilasok, a Kumpáter keretlegényei, ugye, ahogy kínozták és lőtték halomra a zsidókat, azt a történetet, annak egy ilyen, egy női szereplő által elmesélt szálát mutatja be. És hogy ahogy tényleg a háborús történet, a hajnyírás élet, úgy ez a civil lakosság megszenvedése háborúnak, ahogy az ember elnézi a civil létesítmények, kórházak például bombázását, ugyanezt tényleg azt nagyon elevenen érezheti azt a fajta borzalmat, és hát valóban vannak ilyen generációs képek is ebben, nem csak az enyém, hanem azért mások írásai is megjelenik ebben, és olyan társadalmi problémák is megjelennek, nem csak az apához való viszony, hanem a Tóth Krisztinának a Szeretnék tőled kérni valamit novellájában, ugye, hogy egy nő szerelmes volt a férfibe, és akkor a férfi halálakor tudja meg, hogy a férfinek ilyen pedofil fotógyűjteménye van. Többek között az ő lányáról. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szívbe markoló vagy gyomorszorító történetek, és valóban ezek így egy összképet, egy ilyen akár több tizedes probléma halmazt tudnak megmutatni, amik így velünk élnek, örökítjük magunkba ezeket a problémákat.
A Csernaszabó András novellája jutott eszembe, ez a Barbárok, hogy ezek a társadalmi különbségek, és hogy ebben humorforrás van egyébként, hogyha úgy fogja föl az ember.
Igen, a Csernaszabó András az nagyon jól meg tud fogalmazni, vagy meg tud ragadni ilyen társadalmi abszurdokat. Itt ugye két közmunkás, aki dolgozik egy ilyen nagyon gazdag családnak a kertjében, és az egyik valamilyen diplomás ember, ha jól emlékszem, ezt most pont nem olvastam vissza. És akkor ők így bejutnak ennek a gazdag embernek a házába egyszer, amikor nem mennek haza, és ott kézműves sört isznak, és megállapítják, hogy milyen borzasztó. Szóval. Tehát, hogy így valóban ilyen szinten egy társadalmi lenyomata is a korunknak, hogy itt mindenféle emberek milyen furcsa helyzetben szakadhatnak ki magukból. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy évszázadokon át ugye volt egy olyan életünk az emberiségnek, hogy ilyen különböző társadalmi osztályokhoz tartoztunk, és ha nem is az a nagyon szigorú indiai kasztrendszer, de mégiscsak úgy működött a dolog, hogy valamibe beszületett, és volt egy ilyen kiszámítható életpályát, hogy te munkás leszel, vagy diplomás leszel, és akkor egy megbecsült tanárként mész nyugdíjba, vagy a gyárból mész nyugdíjba, és ez így teljesen felborult a világ, és teljesen kiszámíthatatlanná váltak ezek az életpályák és az élethelyzetek, és hogy hihetetlen bölcsességeket mondott az egyik közmunkás, mint az ember közhelyesen nem azt gondolná, hogy egy közmunkában dolgozó embert ad kultúrtörténeti előadást az alkoholkészítésről például.
A méz sör készítéséről, igen. És az is izgalmas, amit mondasz, hogy megéltünk olyan időszakot, és nyilván a felmenőink is megéltek olyan időszakot, amikor akár értetted is a másikat, hogy hogyan élt. Itt akkora szakadék van, hogy mint hogyha egy másik bolygóra kerültek volna, amikor bementek a házba, nem?
Ez nem az élet lenne, tehát hogy ez még attól is messze van, mint amikor én kelet-magyarországi 10 éves gyerekként 89-ben először Ausztriába jártam, és akkor láttam azt, hogy mennyire más élet is van, mint amit én ott a román határ mellett egy szegény megye és egy még szegényebb ország találkozásán látok. De hát ez már mennyire messze van attól is, hogy itt országon belül egyszerűen csak a társadalmi státusz különbségből adódóan mikkel kell szembesülni.
A kapcsolatokról, a férfinő kapcsolatokról, szerelemről akár érdemes beszélni, mert nyilván nincs ilyen, ez a könyv sem ennek. És ugye a H. János fűnyírós története egy korosabb házaspár kapcsolatáról és az abban rejlő bizonytalanságokról, vagy a Szabó T. Annának a novellája, ez az Egyenesen állt, szóval brilliáns mind a kettő.
Ez pedig egy olyan dolog, hogy miközben a társadalmi státuszok változtak az évszázak alatt, és így a társadalomban a kivetettségünk is, azért vannak fix, kézzel megfogható pontjai az életünknek, és az egyik a szerelem és a párkapcsolat, és az összes nehézsége a párkapcsolatnak az elbizonytalanodás, a gyanakvás, az időskori mindenféle hanyatlás, mert ott azért a H. Jánosnak fűnyíros emberében már benne van egyfajta szellemi hanyatlása is annak a
férnek.
Annak a féltékenyé váló férnek, igen. És hát a János az nagyon erősebben szerintem, hogy ilyen hanyatlás történeteket meg tud írni. És ezek tényleg olyan nagyon kézzelrakhatók. A Szabó T. Anna pedig ugye nem tudom, az én fiatal koromban volt egy ilyen kultikus film az Egyenesen állt, amikor egy orvostan hallgatók talán így a halálból visszatéréssel kísérleteztek, és hogy szándékosan arra felfűzve is kérte, és hogy a cím az mindenképpen ez legyen.
Hát, hogy valakit a halál közelsége, igen, vagy a kísértés az izgat föl, igen, vagy érdekel, igen, leginkább. Nagyon, igen, furcsa helyzet. Azon gondolkodtam, hogy mennyi ígéret van ebben a könyvben. Azért jutott eszembe, mert a Grecsó Krisztiánnak is van egy olyan novellája, amiben ők, mint írók, megígérnek maguknak valamit, és hogy az élet az hogyan változtatja meg a helyzetet, és hogy mennyire eltűnnek ezek az ígéretek, és megint mondom a te történetet, hogy ott egy apa ígér, az édesapa ígér valamit, és nem tartja be, és még számos más novellában is eszembe jutott, hogyha arról beszélünk, hogy igen, nehéz, igen, ott a Covid, igen, kilátástalanság van, kiszámíthatatlanság, bizonytalanság, de hogy hol az ígéret ezekben?
Hát én azt gondolom, hogy az ígéret az azért fontos ezekben a történetekben, és nagyon érdekes, hogy megláttad, de tényleg ezekben benne van, mert hogy szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy olyasfajta kimondott, vagy beleérezhető ígéret, hogy van miért így a nagyon rossz élethelyzetekben is van miben bízni, vagy miben reménykedni, vagy van mire tartani, ugye tényleg ott a Grecsó Krisztiánnak a novellájában két író, fiatal író beszélgetés, van egy ilyen jövőkép előttük. Nyilván egy gyerek előtt is van egy jövőkép, amikor az apjával a meccsre megy, hogy akkor milyen lesz majd a következő élet, és akkor ezt persze az apja még táplálja is a szavakkal.
Vagy egy győztes meccs esetleg, hogyha olyat tudnak együtt majd nézni.
Igen, de hogy a két nő sötétben a Szántótégából, talán pedig egy üldözött szituációban két nő, és ott meg ugye a lánynak a nővé válása történik, meg ott abban a teljesen ilyen abszurd helyzetben. Az első és az megint egy olyan, hát abban szintén benne van egy gazdag színes életígéret, miközben attól kell félnünk, hogy meg ne lincseljék őket. Tehát, hogy az ígéret az egy nagyon visszatérő, nagyon jól meglátható visszatérő eleme, de mindig ez az ígéret, ez kap valamilyen gellert, vagy valamilyen kis oldaltörést.
Ahol beszűrődik a napfény, akár konkrétan is, ez a Naptejet hoztál című Harag Anitának a novellája, amit szerintem nagyon sokan játszottunk a bezártság időszakában az elmúlt két évben.
Igen, ez nagyon jó, ugye arról szól, hogy ilyen nyaralási tervekről, azt hiszem Szárti szigetéről, meg hogy hogyan lett, hogy eljátsszuk azt, hogy nyarunk, és ez azért nagyon vicces, mert amikor küldte Anita, nem sokkal, egy 2-3 héttel azelőtt adtam le egy olyan novellát egy folyóiratnak, ami pedig arról szólt, hogy városnézőkirándulást tart a család, és akkor szépen le is írom, hogy két Észak-Olaszvárosban voltak, Vicenzában és Pádovában talán, és akkor szépen leírom, hogy a templom, meg az Árkádassal, stb. És így a novella utolsó soréból derül ki, hogy ezt Google Street View-n csinálták végig otthon a tévé előtt. És ez is a kor egyik tünete, hogy ott vagyunk bezárva a lakásunkba, hozzászoktunk ahhoz egykor, hogyha kedvünk van, akkor kicsit utazgatunk, pláne mióta EU van, meg Schengen van, útleveseken, kocsiből ülünk, fapadosok vannak, elrepülünk egy-két óra alatt Európa középső régióba járható, és ebből így kiszakadtunk 2020 márciusában, és tényleg jöttek az ilyen pótlékok. Tehát nekem volt ilyen ismerősöm, aki teherautó dashboard kamerája által felvett utakat nézett, ahogy így autósok mentek, és így nézte a tájat, nem tudom, a Balkáni hegységet, meg az Alpokat, ahogy mennek a különböző hágókon az autók. Tehát egy ilyen pótlék, de hogy közben mégiscsak ez a fajta játékosság megjelzi azt, hogy az embernek megmaradt egyfajta ilyen kreatív, és tehát nincs ez a teljes bezárkózás, és nincs az a pánik, és az az összeomlás, ami akár sokakban együtt is járhatott egy olyan világjárványjal, mint a Covid, vagy egy olyan háborús helyzettel, ami most van.
Nem tudom, hogy gondolkodtak-e ilyenkor az olvasókról. Az, ami az SZFE ügyel kapcsolatban az egyik novellában megjelenik, az egészen megdöbbentő. Tehát, hogy a generációs kérdések, beszéltünk arról, hogy mondjuk a mi generációnk hogyan emlékszik vissza a szülei életére, vagy a családi nagy történetekre, mint a nagyapásra, akkor azt végigélni, azt a helyzetet ezzel a fiatal színész fiúval és az ő dilemmáival megrendítő volt, és abban a helyzetben, amikor ez téma volt, akkor olvasni.
Akkor olvasni még döbbenetesebb volt nyilván. Ugye vannak kéziratok, amik bent állnak néhány hétig, hiszen nem egy aktuális esethez kötődnek, és vannak olyan kéziratok, amik pedig ugye minél hamarabb kijönnek. Ez az utóbbiba tartozott, ez a Hogyan térdeljünk című novella. És hogy valóban egyfelől akkor ott nagyon döbbenetes volt elolvasni, látva tényleg mindazt, ami az SZFE környékén, meg a Free SZFE szerveződés környékén történt. De hogy így nem régen, néhány hete volt Gyulán egy ilyen beszélgetés erről a könyvről, a Grecsó Krisztiánnal és Mécs Annával, meg a Kis Lacival, aki egy gyulai író. És így ott azelőtt újra olvastam a könyvet, vagy hát nem az egész könyvet nyilván, de újra lapozgattam magát, és ezt például pont végigolvastam, és ebben az a szép, hogy azok a fajta kérdések és az a fajta dilemma, amivel ott a fiatal egyetemista srácnak szembesülnie kell, és az a konfliktus, az a törés, ahogy a rendszerben már beintegrálódott apjával szembe kerül, és végül a végén meg kell hunyászkodni, mert pénz kell tőle. Tehát, hogy valójában ez tényleg egy olyan szituáció, ami túlmegy a konkrét esetem még időn. Szerintem ez egy klasszikus Hát a Herben, amikor ugye a börtönből ki kell szabadulniuk, és elmennek a Berger anyjához, és pénzt kérnek az óvadékra. Tehát, hogy lázadunk, harcolunk, és közben mégis ott van, hogy már ebben a lázadásunkban is egy ilyen rókafogtatjuk a helyzetben, ott vagyunk benne a rendszer békjójában, és végül megkunyászkodva mégis csak pénzt kérünk ilyen-olyan módon. Tehát, hogy ebben van egy ilyen nagyon-nagyon szívszorító dolog. És ugye el is furad a hangja, nyilván van egy nagyon szép szimbolikus befejezés, amikor egy tévés stúdióban nyilatkoznia kellene a lázadásukról, és rájön, nincs nála az aszmapipája, és elkezd fulladni. Hogy ez egy borzasztó helyzet, amiben ma a fiatalok vannak.
Hát mert hogy az apja erről az egészről egészen mást gondol.
Természetesen. Hát ugye ez a lázadás alapja. Sokan nehezebb lázadni, hogyha a szülő ugyanaz gondolja, mint te. Ugye? Hát itt pont ott kezdődött a törés, van egy nagyon erős szembenállás köztük, gyakorlatilag egy tényleg egy frontális, láthatóan kibékíthetetlen szembenállás, és az apja az úgy kezeli, ugye, hogy hát így kis hülye gyerek, csináljátok csak a dolgot, és valójában ő tényleg az egész felnőtt lét és a felnőtt rendszernek a kegyetlen igazságát mondja ki, hogy igen, csináljad, vagy csak. De aztán, ha élni akarsz, meg albérletet akarsz fizetni, meg enni akarsz, akkor előbb-utóbb ott vagy egy zsákutcában, hogy sokkal nehezebb már lázadnod.
Mondtad a Nemzeti Maszk című írást, ami ugye most már egy éves. Mit csinálna Petőfi karantén alatt?
Az egy Covid történet, hogy egyébként volt pár éve egy olyan könyv, vagy volt egy irodalmi pályázat a Morakiadónak, ilyen 48-as történeteket kellett írni, alternatív 48-asokat, és a Benedek Szabolcsnak abban is volt novellája, nem emlékszem őszintén, szóval, hogy ott mit írt, de hogy már akkor azután nem sokkal beszéltünk róla, hogy jött a Covid, hogy hát most már lehetne egy ilyen alternatív covidos, és akkor hát lett is. Tényleg az egy ilyen nagyon humorosan megírt dolog volt, hogy a nagy napra ébredve Petőfi tök beteg, és a Szentendrei Julián maszkokat osztogat, és a kokárta helyett a maszk lesz a március 15-e szimbóluma.
Következzen ebből is egy rövid részlet. Sándor fején már jókora vizes borogatás díszelgett, amikor csöngettek. Júlia résnyire nyitotta ki az ajtót. Pali és Móricz álltak a lépcsőházban, Sándort keresték. Vártak a kávéház előtt, azért kint, mert a járvány miatt a többivel együtt hirtelennyében a Pilvaxot is bezárták. Aztán, hogy Sándor nem érkezett, gondolták eljönnek érte, noha azt is meg tudják érteni, és a mindig huncut Móricz vigyorogni kezdett, ha Sándor inkább az ágyban költötte el a reggeliét. Júlia egyetlen pillanatra se pirult el. Valóban ágyban van, viszont nem reggelizett, nem bír egy falatot se lenyelni, mert olyan, mintha ráspolyoznák a torkát. Majd idővel belédiktálok egy kis húslevest. Ajaj! A srácok ajkáról lehervadt a mosoly. Csak nem elkapta szegény. Vagy tegyünk a végére tájgyragot, futott át Móricz fején. Ki kapott el kit? Sándor a korságot, vagy a korság Sándort? Hogy is kell ezt szabatosan mondani? Mindezt azonban most nem volt idő és lehetőség végig gondolni, Júlia szomorkásan annál határozottabban bólintott. Csak de, mondtam is neki, hogy mi a fenéért kell járványos időkben annyit mászkálni. Egyik gyűlésről ki, a másik kávéházba be. Hát most egyikbe sem megy, és nem csupán azért, mert tilalmas lett. Ha egyszer forogni kezd, jelentette ki Móricz, a történelem kerekét egyetlen nyavaja se bírja megállítani. Márpedig nagyon úgy néz ki, Móriczéval ellentétben Júlia hangja egyáltalán nem patetikusan csengett, hogy ezúttal Sándor barátjuk nélkül fog forogni az a kerék. Hász János író, újságíró volt a Könyvben utazom vendége, ő szerkesztette a Fukushimai búvár és más novellák című kötetet, ami a Telex gondozásában jelent meg.